Kedves hallgatóink, ötödik alkalommal rendezték meg Pusztafalun a határon átnyúló polgármesterek és egyházi vezetők találkozóját. A rendezvény a bizonyíték arra, hogy egy 140 lakosú kis település is tud példát mutatni, jelentette ki a református templomban kezdődő, majd a művelődési házban folytatódó rendezvényen Takács Viktor polgármester.
Onnan indult, hogy édesapám is egy abói településen volt polgármester. A gyermekkoromat éltem, azt láttam, hogy ő is nemzetpolitikával foglalkozik, jó kapcsolatot ápolt, és mikor ő már nem volt polgármester, én meg polgármester lettem, akkor elővettük azokat a kezdeményezéseket, amiket én akkor hallottam, gyerekkoromban is láttam, és próbáltam ezt továbbfejleszteni, még nagyobb területekre nyitni, Erdélyben, Kárpátaljára, Felvidéken, és azt gondoltuk emellett, hogy példát kell mutatni a fiataloknak. Van egy olyan generáció, aki ilyen pillanatban az internet világában él, sajnos, és igazából a magyar történelmet sem ismerik, sajnos, és tudomásul kell azt venni, hogy óriási a felelősségünk, és ezeknek a gyereknek meg kell tudni mutatni, hogy igenis ezek a határon túli magyarok hozzánk tartoznak, a magyar nemzetet képviselik, csak éppen húztak 100 évvel ezelőtt egy vonalat, és ők a vonal másik oldalára estek. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat utazok és nagyon sokat járok Erdélybe, Kárpátaljára főleg. Érzik a támogatást ezek az emberek, egyházi és világi vezetők, és azt gondolom, hogy számítanak a magyar kormányra, számítanak olyan politikusokra, olyan polgármesterekre, olyan egyházvezetőkre, akik egy jó szóval sokszor, nem is a pénzben is segítség, egy jó szó, egy biztatás, hogy ne adjátok fel, hogy kitartunk mellettetek, hogy veletek vagyunk, hogy segítünk, hogyha kell. És úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a magyar kormány ezt megfelelően kommunikálja, óriási erőfeszítéseket tesz a nemzetpolitikai kérdésekben a határon túli magyarságért, és nekünk meg kis településen az a felelősségünk, hogy minden szélesebb körbe itt a felsőhegy közben ezt be tudjam mutatni. Óriási eredménynek tartom azt, hogy olyan polgármesterek keresnek meg, hogy ha viszek adományt, akkor ők is beszállnak és segítenek. Óriási elismerésnek tartom azt, hogy mi kis település kis forrással rendelkezünk, hogy olyan információk jönnek vissza hozzám, hogy áll a költségvetéseket, beszállunk, segítjük, ne adjuk fel, csináljuk. Látjuk, hogy ez a jó példa, ez ragad. Látjuk, hogy eredetben akarnak ezzel foglalkozni, és azt gondolom, hogy a felsőhegy köz is csak úgy lehet sikeres, hogyha összefogunk. Nagyban szintén ugye ez a tematika, Nagy-Magyarországban össze kell fogni, és akkor azt gondolom, hogy közösen, hittel és vallással egymásra támaszkodva lehet egy erős nemzetet építeni.
Az elmúlt 5 évben harmadszor vagyok itt, és jól érzékelem, hogy az itteni résztvevők lassan már egy közösséggé alakultak?
Igen, ez egy fontos dolog, hogy nem felszínes kapcsolatok ezek. Úgy megyek Kárpátaljára, úgy megyek Erdélybe, bármelyik településen, itt Mezőterem, vagy Tiszakeresztúr, vagy itt mondom a Felvidékről, Nagyida, mint a Pusztafalun sétálnak. Ismerem az embereket. Tudom, hol lakik Juliska néni, Mariska néni. Tudom, mi a baj az óvodába, tudom, hogy hol kell aszfaltozni, tudom, hogy hol lyukos a templomtető. És ugyanez visszafele. Pusztafaluba jönnek a polgármesterek, Erdélyből, Kárpát, ismernek mindenkit. Ez egy olyan közösség, aki összefog, számítatunk egymásra. Közös uniós és egyéb pályázatokat adunk, benyújtunk be egymással. És ugye fontos az, hogy amikor 5 évvel ezelőtt ezt elkezdtük, itt voltak mellettünk, és azt gondolom, hogy nyilván volt, aki kipergett. De ők nem adták fel ezt a harcot, hanem ők azt mondták, igenis csinálni kell, igenis egymást erősítjük, igenis jövünk, igenis közösen fogunk dolgozni, közösen fogunk pályázatot beadni. Itt nagyon jó kezdeményezések vannak a kormány részéről, nemzetpolitikai államtitkárság részéről, itt a Bethlen Gábor alapra gondolok elsősorban. Ez a testvértelepüléses kapcsolat. A diákoknak az utaztatása. Megismerik a gyerekek azt, hogy milyen az Erdély, milyen a Kárpátalja, lássák, hogy hogy élnek, milyen körülmények között. Én azt gondolom, hogy ezt még ha lehet magyar kormányzatot erősíteni kell, és akkor azt gondolom, hogy akkor járunk jó úton, hogyha olyan valódi tapasztalatokkal, olyan valódi testvértelepülési kapcsolattal, ami nekem Pusztafaluban itt van, Kárpátalján, vagy Erdélyen, hát ennek van értelme, azt gondolom, a jövőben is. És valóban, ők úgy is jönnek, tudják, hogy mi hol van, és tudják, hogy hazajönnek, úgy, ahogy én is hazamegyek Erdélybe, és Kárpátaljára is.
Ugye ez egy olyan ritka rendezvény, amely ugyanúgy világi, mint egy házi is, és úgy tűnik, mintha itt Pusztafaluban is ez a kapcsolat nagyon gyümölcsöző lenne, hiszen nagyon sok minden épült, a közösségen túl is látható a településen.
Igen, amikor belefogtunk ebbe a munkába, akkor nem csak itt a határon átjó lelkész polgármester találkozó kapcsolatban, a település fejlesztésével kapcsolatban is példát akartunk mutatni, ezt ki lehet mondani. Én ugye abaúj származású gyerek vagyok, minden ősültem, 7 éve vagyok a településen. Bennem is volt annak idején egy druk, hogy na most én megmutatom, hogy igenis lehet templomot építeni, igenis lehet parókiát, igenis lehet utat építeni, igenis lehet kultúrházat, orvosi rendelőt, és sorolhatnám azokat a beruházásokat, amit elvégeztünk az elmúlt 4-5 évben. De pont az a szépsége ennek, hogy úgy akartunk példát mutatni, hogy nagyon-nagyon kevesen vagyunk. Ugye 140 lakunk nap, mint nap. És amikor azt hallja az ember vissza, hogy igen, hogy példaként emlegetik a településünket, akkor ez nagyon jó érzés, mert tényleg kiemelkedő beruházások vannak. Itt nem túlik el úgy egy fél év, hogy nem történik valami, hogy ne épülne valami. Nyilván ez kellenek, vagy kellettek az uniós források, nyilván most jelen pillanatban ugye a Magyar Falu Program pályázatai. Mi sem pályázunk mindig sikeresen, sajnos, de azt gondolom, hogy a pályázatunk többsége azért általában célbe ér, és meg kell említeni azt, hogy olyan szintű kapcsolatrendszer van kiépítve, hogy nem mindent pályázati forrásból építünk meg, hanem vannak olyan vállalkozók a környezetünkben, akik, csak mondok egy példát, aki az egyháznak vásároltuk egy ingatlant, és összedobták a pénzre. Azért mondom, hogy ha megvan az alapja annak, hogy Magyar Faluba be tudjuk adni, azért mondom, hogy ilyen jelentős segítségek vannak. Vagy éppen azt mondják, hogy most hozunk nektek 10 négyzetméter térkövet, és akkor tudtok csinálni egy kis járat magatoknak. Azért mondom, de ez pont azért van, mert elismerik ezt a munkát, amit végzünk is, ez csak így lehet.
Soltész Miklós egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy 100 éve egy igazi tragédia történt a magyar nemzettel, amikor hazánkat példátlan módon megcsonkították. Ennek ellenére ünnepelni is van okunk, hiszen a szláv, latin és germán tengerben megmaradtunk, ami annak köszönhető, hogy a magyarok ragaszkodtak hitükhöz és nyelvükhöz is, fogalmazott.
Ha belegondolunk, 100 évvel ezelőtti trianoni békediktátum hihetetlen módon sújtotta csak a magyarságot. Ha abba a döntésbe is belegondolunk, hogy meg az osztrákok is kaptak tőlünk területet, akikkel, hát ha úgy mond, mégiscsak egy oldalon harcoltunk, mégiscsak egy oldalon voltunk, és még nekik is adtak Magyarország, szóval, tehát ilyen igazságtalanság nem ért semmelyik népet. Arról már nem is beszélve, sem etnikai határokat, sem történelmi, kulturális területeket nem vettek figyelembe. Most nyilván ezen kesereghetünk, és továbbra is szomorkodhatunk, persze nem esik jól. De másik oldalról pedig, ha ezt a 100 évet nézzük, és fölismerjük azt, hogy mégiscsak megmaradtunk, akkor ez egy csoda, és ezt a csodát ünnepelni kell. Ha belegondolunk abba, hogy körülvesz minket szlávtenger, körülvesz minket kicsit odébb, germán tenger és a latinok is, akkor egy olyan nép és nemzet, amelyiknek a nyelve teljesen egyedülálló, kultúrája, nem mondom, hogy egyedülálló, mert az a környező együttérő népekkel sok mindenben az adas, de mégis Nyugat-Európa felől egyedülálló, és mégis megmaradtunk, az egy csoda, és ezt ünnepelni kell, és hiszem azt, hogyha mi ebben a szellemben gondolkodunk tovább, és nem csak gondolkodunk, teszünk tovább, tevékenykedünk tovább, és a döntéseinkben is mindig is benne lesz, hogy a határon túli magyarokat segítsük, akkor meg fogunk maradni a további évszázadokban is, ez a feladat és a felelősség.
Hallhattuk itt ugye, hogy a kárpátaljai református közösség, és hát velük együtt a magyar közösség is rendkívül nehéz helyzetben van, de mégis érzik ezt az erőt, amit az anyaország ad nekik, számukra egy biztos hátteret. Hogyan látja, hogy a külhoni területek mindegyikén tudja ezt biztosítani a kormányzat, hogy ezt maguk is érezzék, és tényleg ők is erőt kapjanak ahhoz, hogy a közösségeiket fönntartsák?
A feladatunk megsokszorozódott az elmúlt években, mert van egyszer egy olyan lépés sorozat, amely egyházakon keresztül, oktatási rendszereken keresztül, gazdasági fejlesztéseken keresztül, kulturális területen keresztül próbáljuk segíteni a megmaradást és az ott maradást. Másik oldalról pedig legalább ilyen nehéz az a diplomáciai küzdelem, amelyet egyes országokkal folytatunk. Hála Istennek az elmúlt évek során Horvátországgal, Szerbiával, most Szlovéniával is, sőt hozzáteszem Szlovákiával is, egyre jobbak a kapcsolatok. Egyre inkább fölismerik az ott élő többségi nemzetek is, azok vezetői is, hogy magyarság nem ellenség. Mi ezt próbáljuk egyébként Romániában és máshol is hangoztatni, hogy ne ránk haragudjanak, hiszen mondjuk Romániában nem mi csábítottunk el 4-5 millió fiatalt nyugatra dolgozni, hanem mások. Ne a magyarokat bántsák, hiszen ők, hogyha ott maradnak, akár Tárciumban, Erdélyben, vagy pedig Székelyföldön, Romániát gazdagítják. És hogyha diplomáciai csatornákon keresztül ezt meg tudjuk értetni a többségi nemzetek vezetőivel is, akkor én hiszem azt, hogy változás történhet, és akkor az az elvándorlás, ami sajnos például pont az említett kárpátai területet jellemzi, az megfordulhat, vagy leállhat. Mint ahogy például a Székelyföldön is már megfordult az elvándorlás, és hála Istennek sokan mennek vissza. És ez köszönhető az említett sok-sok magyarországi támogatásnak is, de másik oldalról mégiscsak egy olyan döntéssorozatnak, ami erősíti az ott lévő embereknek az élethelyzetét. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb erre is sor kerül, és felismerik, mint ahogy Magyarország is felismerte azt, hogy a itt élő nemzetiségek nekünk erőforrás és kincs, és remélhetőleg mindezt meg fogja tenni a Kárpát-medence sok-sok országa az ott élő magyarok felé is.
Ugye nagyon sokszor a magyar közösségek megmaradását egy elszakított területen az anyaországnak a hozzáállása nehezítette, vagy éppen könnyítette, ahogy hozzáálltak a dolgokhoz, inkább nehezítette. És most föltűnt egy újfajta veszélyforrás, ami hát ugye nem csak nemzeteket, de Európát is veszélyezteti, erről is szólt a migrációról. Hogyan látja ezt a helyzetet, hogy helyes úton jár-e ma a magyar kormány, és hát a magyar nemzet akkor, amikor elutasítja azt a fajta eddig Európa által presszionált hozzáállást, amely a befogadáson alapult?
2015-ben, amikor magyar kormány, illetve néhány hónappal később a magyar emberek többsége, akik megértették a veszélyt, úgy döntöttünk, hogy meg kell védeni országunkat többszörös védelemmel, legyen az a kerítés, legyen az jogi határzár is, hogyha szabad így fogalmazni, és hát élő erővel is, akkor kaptunk hideget, meleget. Mindent elmondtak rólunk, minden lehető rosszat. Emlékezzünk vissza, Ausztriába azzal szórakozott az akkor még regnáló, most már a nevét se emlegetendő kancellár, hogy minket támadott és mindenfélének lehordott, közben meg úgymond szárnyas kapukat, amit azóta se tudtunk megfejteni, hogy micsoda, azokat építettek. És látjuk most, hogy hogy fordul a világ. Eltelt 5 év, tulajdonképp azok a nemzetek, akik mi megcsináljuk, mi befogadjuk, mi megoldjuk, majd sikerül beintegrálni a nemzetünk és országunkba azokat a embereket, akik más kultúrából, más mentalitásból, és hozzáteszem, egy teljesen idegen vallásból érkeztek, nem sikerült. Látjuk, mekkora kudarc Svédországban, skandináv országok, majdnem mindegyikében, Németországban, Franciaországban és máshol is. És most kezdik felismerni az a nyugati politikai vezetés, és hozzáteszem Brüsszel is, hogy ha ez így folytatódik, akkor óriási nagy baj lesz. És érdekes módon, bár azt nem mondták ki, hogy Magyarországnak igaza volt, miniszterelnöknek igaza volt, pláne nem kérnek bocsánatot a sok gazemberségért, amit elkövettek az elmúlt 5 évben ellenünk, de mégis azt a politikát kezdik el folytatni és mondani. Ezt mondta most Merkel kancellárasszony, az uniónak a vezetője, ellátogatott a görög határa és biztosította a Görögországot a támogatásról, tehát teljesen megfordult a világ. Az, hogy a mondjuk hazai ellenzék, hogy még most is azt hangoztatja, hogy nincs szükség határzárra, nincs kerítésre szükség, nincs semmi más védelemre szükség, hát ez az ő szintjüket mutatja. A nemzettel szemben állásokat mutatja. Azt, hogy ezt a nemzetet, országot vagy nem tisztelik és szeretik, vagy pedig valami nagyon másban gondolkodnak. De mégis összességében azt kell mondani, hogy magyar álláspont, később a V4-es közös álláspont, aztán a horvátok és a mi álláspontunk, az megerősödött az elmúlt évek során, és hál' Istennek egyre többen csatlakoznak ehhez. Én hiszem azt, hogy meg fog fordulni az a iszonyatos nehéz helyzet, amiben most Európa van, és talán fölébrednek, hogy más területen is, így például a kereszténység védelmével sokkal többet kell tenni.
Zsukovszky Miklós, a kárpátaljai református egyház Beregi egyházmegyéjének esperese helyzetükről beszámolva elmondta, a megszűnés és az ellehetetlenülés szédéről épült újjá közösségük Ukrajna megalakulása után, és építették újjá egyházi életüket, alakították ki intézményeiket és kezdték el újra missziós munkájukat. Ma már 3 egyházmegye által alkotott közösségük 3 líceumában 470 diák tanul anyanyelven, végeznek cigány, valamint szenvedélybetegeket mentő missziókat, gyermekotthont, 2 rehabilitációs központot működtetnek, iskolákat, óvodákat tartanak fenn, több mint 10 gyülekezet működtet szociális ingyenkonyhát, van önkéntes tűzoltóságuk is. Tavaly több mint 8000 hittanos diákkal foglalkoztak, a hitoktatók száma 121.
Ahogy a beszámolomban, előadásomban említettem, tehát a közösségünk a létrejötte után nem sokkal eljutott odáig, hogy tulajdonképpen szinte meg is szűnt létezni. Gyülekezetek különállóan próbálták szolgálni az Istenüket, és a lelki pásztorok próbálták pásztorolni a híveiket. nagyon nagy mélypontja volt ez az időszak a Kárpátai Református Egyháznak, de hálát adok a mindenható Istennek, hogy ez az időszak véget ért, és úgy látom, hogy az egyházunk megtalálta és megtalálja azt a küldetését, amivel hivatott megtartani a kárpátai magyarságot.
Hogyan tudtak megmaradni tényleg ekkora nehézségek között, meg ekkora ellenszélben, hiszen gyakorlatilag minden, ami létezett, tiporta ezeket a közösségeket?
Hát én úgy gondolom, hogy mindeddig megsegített bennünket Isten, ahogy a Isten igéje mondja, és hitáltal lehetett megmaradni, úgy, hogy megpróbáltunk és megpróbálunk ragaszkodni Isten igéjéhez. A református egyháznak mindig is a küldetése volt, lesz az, hogy Isten igéjét vegye alapul, és ezt az igét próbálja megélni, próbálja az ő Istenét szolgálni, és az Isten igéjét kivinni a templom falain kívülre. Gyakorolni a szeretetet, felkarolni az elesetteket, az árvákat, az özvegyeket, vigasztalni azokat, akiknek szükségük van erre, reményt önteni azokba, akiknek reménytelen a helyzetük.
Egy kis képet kapva a mai helyzetről, úgy érzékeltem, hogy kétarcúság jellemzőnek a Kárpátaljai Református Egyház közösségnek, hiszen van egy főnix-szerű föltámadás, hiszen nagyon sok intézménnyel közösségeik újra élednek, újra tudnak hivatalos keretek között működni, de hát vannak gondok is. Ezeket hogyan lehet összefoglalni?
Sajnos minden nap azt kell lássuk, hogy ezeket a különböző irányokat, amikben az egyházunk próbál segíteni az emberek mindennapjába, nagyon nehéz megtartani, koordinálni, hiszen egyrészt a politikai helyzet is, másrészt a társadalomnak a passzivitása is rányomja a bélyegét ezekre a szolgálatokra, de öröm számunkra az, hogy az anyaország semmiféleképpen nem hagy bennünket egyedül. Értem ez alatt az anyaország kormányát, értem ez alatt az anyaországnak a legkisebb közösségét is. Talán az egyik legkisebb ilyen közösség az, ahol most vagyunk, Pusztafaluban, de nagy örömmel és szeretettel jöttünk, hiszen minden egyes ilyen találkozásból merítünk valamit, tanulunk valamit, és az az erő, az a töltet, amit itt kapunk, az erőt ad ahhoz, hogy tovább vigyük ezeket a szolgálatokat.
Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendezték meg Pusztafalun a határon átnyúló polgármesterek és egyházi vezetők találkozóját. Az eseményről hallották összeállításunkat.